A mi ünnepi háladó Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette a mennyet és a földet, és aki egy igaz, közöttünk lakó Isten, aki elküldte az ő egyszülött fiát, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy kimentsen bennünket a jelen való gonosz világból. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten beszédét az újszövetségi Szentírásból olvasom közöttetek, a zsidókhoz írt levél 10. részéből, a 19. verstől a rész végéig a 39. versig, amit Istenre figyelő szívvel hallgassunk meg. Mivel pedig atyám fiai teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen, szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat, hanem az ítéletnek valami félelmetes várása, amikor tűzlángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanú vallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb büntetése lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaiká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek tehát el bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Az Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te irgalmadat és kegyelmedet, ami megjelent Jézus Krisztusban közöttünk. Dicsőítjük Jézust, mint új és élő utat, amelyet azért készítettél, atyánk, hogy ne legyen semmi akadály te hozzád vezető úton. Köszönjük, Urunk, hogy ez az új és élő út az mindenki előtt nyitva áll. Urunk, bocsáss meg, amikor nem törődünk ezzel a nagy kegyelemmel, és megkeményedve, megátalkodottan élünk a világban. Urunk, bocsáss meg a mi bűneinket, és kérünk, hogy add, hogy a te szent lelked által bűnbánatra juthassunk, megláthassuk vétkeinket, hogy majd tiszta szívvel éljünk a te kegyelmeddel. Köszönjük, hogy megterítetted a kegyelem asztala nekünk. Köszönjük, hogy nyitva áll a bűnbocsánat lehetősége. De köszönjük, hogy ennél még többet is adsz, hiszen új életet adsz mindazoknak, akik veled járnak, Jézus, akik veled kezdenek új életet. Köszönjük neked ezt, Urunk, és kérünk, hogy nyisd meg a szívünket most a te üzeneted előtt. Add, hogy a mi hálaadásunk teljes legyen. Köszönjük, Urunk, hogy te gondoskodsz rólunk, és köszönjük, hogy te veled, te nálad, a te oldaladon mindig van elég, ami az élethez szükséges, sőt annál is több. És köszönjük, hogy az örök élet igéivel szóltál most hozzánk. Add, hogy ezeket megértsük, szívünkbe fogadhassuk, és ezzel a reménnyel és ezzel a hálaadással éljünk. Add ezt meg nektünk, Atyánk, könyörülj rajtunk Jézusért. Amen. Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván, írva találhat az előbb felolvasott bibliai részben, az új szövetségi szentírásból, a zsidókhoz írt levélből, annak 10. részéből, és egyetlen egy verset, olvasok újra a 37. verset, amely így szól, mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Aki eljövendő, eljön, és nem késik. Foglaljunk helyet. Isten székes, szeretett székesfehérvári népe, ünneplő gyülekezet. Egy mondatban úgy lehetne összefoglalni a mai napi igének üzenetét. Hitben járni azt jelenti, hogy reménységgel és hálával telt életet élni. Reménységben és hálában élt életet élni. Három dologról szeretnék röviden szólni közöttetek. Az első így hangzik, hogy miért van okunk erre? Milyen okból élhetünk reménységgel és hálával teljes életet? A második, milyen élet az ilyen élet? És a harmadik, mi a célja az ilyen életnek? Tehát miért van okunk reménységgel és hálával teljes életet élni? A zsidókhoz írt levél, aminek nem ismert a szerzője, hasonlóan Pál apostol leveleihez, nem könnyen érthető bibliai könyv, legalábbis nem minden része, és a most fölolvasott ige szakasz is hasonlóan képes nyelvet használ, aminek minden üzenetét nem vagyunk képesek egyből megérteni. Hiszen ilyen fogalmakról olvasunk, hogy szentélybe való bemenetel, Jézus Krisztus vére által új és élő úton, kárpit, vagyis az ő teste által, nagy papunk van az Isten háza felett. Hát ilyen képes üzenetet hordozó igékről olvasunk. Sokan egyébként azért gondolják, hogy biztos Pál apostol írta ezt a levelet is, mert nehéz egyből megérteni az üzenetét. Azonban biztos vagyok benne, hogy amikor ezeket a fogalmakat hallottátok, hogy szentély, kárpit, főpap, akkor eszetekbe jutott az Ószövetség népének, Izrael népének az Isten tiszteleti helye. Ugye legelőször is ez a Szent Sátor volt, és aztán majd később, mikor Jeruzsálem lett Isten népének a fővárosa, akkor épített temploma is lehetett Isten népének. És a szentély ennek a templomnak, legelőször is ugye a sátornak, a Szent Sátornak volt, a legelkülönítettebb, legszentebb helye, ahova csak a főpap léphetett be egy évben egyszer, miután engesztelést szerzett az egész nép bűnéért a nagy engesztelési ünnepen. Ez a nagy engesztelési ünnep hasonlóan a legnagyobb ünnep volt Izrael népe körében, mint nekünk augusztus 20-a. Ekkor a főpap föláldozott egy bikát, és annak vérét vette, az egész nép bűnéért. Ezzel a vérrel ment be a szentek szentjébe, a szentélybe, és hintette meg az oltárt, ami akkor a szövetség ládáját jelentette. ezzel szerzett engesztelést, azaz bűnbocsánatot Isten népe számára. Nos, a zsidókhoz írt levél szerzője ezt a nyelvezetet használja ahhoz, hogy megértsük azt, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, mit tett értünk. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztusért teljes bizalommal járulhatunk Isten színe elé, mert Jézus Krisztus, a mi főpapunk, ő az egyetlen főpapunk, ugye, akit az Atya úrrá és Krisztussá tett Isten népe fölött. Tehát úgy, ahogy akkor az Ószövetségben egy főpapja lehetett Isten népének, most is egy főpapunk van, Jézus Krisztus, aki a saját maga vérével szerzett engesztelést nekünk, amikor meghalt a mi bűneinkért a kereszten, teste megtöretett, vére kiontatott értünk. És ezért nincs semmi gátoló tényező, nincs semmi, ami elválaszthatna bennünket Isten kegyelméből től, mert Jézus az ő halálával egy új és élő utat készített Istenhez. Ugye az ószövetségi szent sátorba és a templomban is a szentek szentjét egy vastag kárpit választotta el az áldozati helytől, ahol az áldozati oltárok voltak. És ez jelképezte, ez a nagy, hatalmas, vastag szövet, hogy lehetetlen belépni az Isten jelenlétébe. Csak a főpap léphet be egy évben egyszer. Ha emlékezünk az evangéliumi történetre, és majd nem sokára a bibliolvasó kalauz szerint eljutunk Jézus kereszthalálának történetéig, akkor az egyik evangélium szerint Jézus Krisztus halálát kísérő jelenségek között van a templom kárpitjának meghasadása, amely felülről lefelé teljesen elszakadt, ketté hasadt és megnyílt, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ez volt az egyik jel. Sok más jel is volt, ami a kereszthalálnak a jelentőségét és üzenetét hordozta. Olvasunk arról, hogy földrengés volt akkor, sötétség borította a földet pár óra hosszára, sőt még volt, hogy halottak is támadtak föl, akik megjelentek Jeruzsálemben. De az egyik ilyen jelenség a kárpit kettéhasadása volt, ami jelképezte, hogy nincs gátoló tényező, nincs elválasztó fal, nincs kárpit, ami elválaszthatna bennünket Isten kegyelmétől, szeretetétől, mely megjelent Jézus Krisztusban. A szentély tehát jelképezi számunkra az üdvösséget, ami azt jelenti, hogy aki megismerte Istennek ezt a kegyelmét, az lehetetlen, hogy hitetlenül éljen a világban. Az lehetetlen, hogy ne kezdjen új életet, és ne mondja azt, hogy amit Isten fia nélkül éltem a világban, azt az életet hátrahagyom, és kezdek egy új életet Istennel, és ezt az életet az Isten fiába való hitben élem, aki így szeretett engem, hogy az én bűneimért önmagát áldozta értem. És ez az üdvösség, ez a hatalmas kegyelem itt kezdődik a földön, te benned, azáltal, hogy Jézus a Szentlélek által a szívedben él, hogyha bűnbocsánatot nyertél, megbántad bűneidet és behívtad őt az életedben. Tehát a szentély jelképezi az üdvösséget, ami a földi életben az új élet kezdésével kezdődik, de ezzel nincs vége, mert majd ez a mennyben az örök életet fogja jelenteni, ahol miután kimúlunk-e földi életből, vagy pedig még ha mi életünkbe tér vissza Jézus ítélni élőket és holtakat, akkor majd azt fog jelenteni, hogy azok, akik már meghaltak, vagy akik még élnek, akkor új testet kapunk, egy örökkévaló mennyei testet, ami nem romlandó, nem törheti össze betegség, hanem örökkévaló életet jelent Isten jelenlétében. Tehát Jézus ezt szerezte meg számunkra a szentélybe való bemenetellel, az ő vérével, megtöretett testével, ahogy mondja az ige. A kárpit jelképezi tehát az ő megtöretett testét, és amikor meghalt Jézus, akkor az a kárpit ketté hasadt, és örökre megnyílt. Bárki jöhet Istenhez, aki szeretne új életet kezdeni, aki bánja bűneit. Mert ilyen főpapunk van, mondja az ige, ki saját maga áldozott, és ő az egyetlen főpap és úr az Isten háza felett. És így folytatja az ige, hogy Krisztusért, Krisztus ezen tetteiért hogyan járulhatunk Istenhez? Teljes bizalommal, teljes reménységgel, igaz szívvel és teljes hittel. Van okunk tehát bizakodni, van okunk tehát reményteljes és hálatelt életet élni, és van okunk arra, hogy ezért a kegyelemért, ezért a szeretetért Istennel kezdjünk új életet, Istennek adjuk a mi életünket, és vele járva éljünk e földi életünket tovább, mert teljes bizalmunk, reménységünk lehet. És milyen csodálatos az, és ezzel zárom ezt az első gondolatot, hogy itt, amikor ezt az igét olvastuk, akkor nem olvastunk arról, hogy saját magunk miatt, vagy bárki emberfia miatt van okunk reménykedni és hálatelt szívvel élni. Hanem egyedül Krisztus miatt van reménységünk, és egyedül Krisztus áldozatáért van okunk hálatelt életet élni. Mert hogyha önmagunkra nézünk, akkor nincs okunk hálatelt és reményteljes életet élni. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de ha én magamra nézek, akkor én így látom. Nincs bennem semmi jó, ami engem arra vihetne, vagy azt a lehetőséget adná meg, hogy én az önmagam jóságából megálljak Isten színe előtt, bemenjek úgymond a szentélyben. És hogy a saját magam bűneire és gyöngességére, vagy betegségeire nézek, akkor még reménytelenebb ez a kép. De nem csak ha magunkra nézzük, hanem hogyha látjuk ennek a világnak az állapotát, azt a sok-sok jelet, ami miatt mondhatjuk, hogy valóban így van, ahogy írja a Biblia, hogy közeledik az a nap, hogy mindennek vége lesz egyszer, amit itt földi életnek látunk. Ugye hallunk háborúk híréről, hallunk természeti katasztrófákról, hallunk arról, hogy a törvénytiprás folyik, hogy egyre gyalázatosabb és becstelenebb életet élnek az emberek. És ez a fajta életforma, ez még Isten népére is hatással van. Akkor ezek mind jelek, amiket Jézus Krisztus mondott, hogy ezek meg lesznek. Sőt, még olyan is lesz, hogy gyermek állítja a szülőt bíróság elé, és legszeretettebb rokonok támadnak egymás ellen. És még sorolhatnánk, hogy milyen jelek vannak, amiért mondhatjuk bizony, ez a világ halad a vége felé. Természetesen hatalmas csoda az, hogy ezek a végidők már 2000 évre tartanak Jézus Krisztus óta, és még mindig tart a kegyelmi idő. Isten még mindig adja a lehetőséget a bűnbánatra, az új kezdetre. Hogyha erre a világra gondolunk, akkor azt mondhatjuk, hogy már sokkal előbb vége kellett volna, hogy legyen. De Isten még mindig szeretetből az ő egyszülött fiáért. Még mindig vár, még mindig nem telt be az idő. De mondja az ige, hogy vigyázzatok, mert közeledik az a nap, egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. De addig is éljünk reménységben és hálában telt életet, hitben járó életet. Milyen az ilyen élet? Rögtön ezzel folytatja a levél írója, és nagyon egyszerűen felsorolja, hogy milyen az ilyen élet. Azt olvassuk, hogy az ilyen élet az egymást, a testvérek, a gyülekezeti tagok, barátok egymást kölcsönösen szeretetre buzdítják. Tudatosan teszik a jót, megmaradnak a közösségben, ahol hitre jutottak. Bátorítják a gyengéket, vigasztalják a fájdalmas szívűeket. megmaradnak a Jézus Krisztusban való hitben. Egymást kölcsönösen szeretetre buzdítják, és jó cselekedetekre. Tudatosan teszik a jót. És nem azért, mert valamit el akarnak érni, vagy a jó cselekvése által jobbá akarnak lenni, hanem mindezt hálából, Krisztus kegyelméért, a bűnbocsánatért, az új életért hálából teszik a jót. Megmaradnak a közösségben. Ugye azt mondja az ige, hogy mindenki maradjon meg saját gyülekezetében, ne hagyja el, ahogyan egyesek szokták. Nem tudom, hogy voltak-e korok a világtörténelemben, mint amilyen a mostani, ahol egyenesen divatja van annak, hogy a hívők elhagyják a gyülekezetüket, átmennek egy másik gyülekezetbe, vagy olyanok is vannak, akik hol itt vannak, hol ott, nem tudnak megállapodni. Én nem tudom, hogy volt-e ilyen, de egy biztos, hogy most ilyen világot élünk. És természetesen úgy, ahogy az előbb mondtam, hogy ha magunkban nézünk, akkor nincs, ha csak magunkra nézünk, akkor nincs túl sok okunk hálát adni, meg reménykedni. Tehát a reménységünk nem saját magunkból táplálkozik, hanem Krisztusból. És ez ugyanígy igaz a közösségi életre is, hogy ha megnézzük a saját közösségünk életét, nekünk is lenne egynél több okunk is azt mondani, hogy úgy, ahogy egyesek szokták, mi is elhagyjuk a gyülekezetünket, vagy akár a vallásunkat, és kipróbálunk mást. Nekem is lett volna erre lehetőségem, amikor én hitre jutottam 18 éves koromban. Természetesen azért kezdtem először református templomba járni, mert református vagyok. Annak kereszteltek, hát nem ismertem mást, és oda is mentem. Hála az Úrnak, hogy szólt az ige, amikor hallottam a prédikációt. De a barátaim egy része az nem református volt, és nem református gyülekezetben járt, és ő miattuk néha átmentem abba a másik gyülekezetbe is, ami sok tekintetben jobban tetszett, mint a saját gyülekezetem. Sokkal jobb volt a zene, nekem jobban tetszett, sokkal közelebb állt hozzám, de mégis nyilvánvalóan Isten már érelt a szívemben az, hogy nekem Isten kegyelméért, azért, hogy új életet kezdhettem vele, hogy kaptam egy új lehetőséget, hogy megmentett attól az élettől, amit éltem. Ezért nekem szolgálnom kell őt, hálából valamit kell tennem az ő országáért. És már akkor ezt az igét vitte elém, hogy maradjon meg mindenki a saját gyülekezetében. Nem azért, mert ez a legjobb, nem azért, mert ennél nincs jobb, vagy ez tökéletes, de hogy sok sebből vérzünk, sok hiányosságunk van, alig ismerjük egymást, alig tudunk tenni egymásért valamit, sőt, még ráadásul szeretetlenek is vagyunk sokszor egymással, és még sorolhatnánk. Nyilván mindenkinek van saját tapasztalata, hogy mi a baja az egyházzal, vagy éppen a gyülekezettel. Tehát lenne megint egynél több okunk azt mondani, de Isten igéje azt mondja, hogy ne. Nekem is azt mondta, hogy hát ha bajod van, hogyha úgy látod, hogy hát ez nem egy jó gyülekezet, hát annál inkább van lehetőséget szolgálni. Annál inkább van lehetőséged jót tenni, változtatni a dolgokon, hogy ne úgy menjenek a dolgok, ahogy eddig. És ez egy csodálatos öröm volt számomra, hogy igen, hát ne hagyjam el, hát van mit tenni. És így vagyunk most is, testvérek. Így szeressük a gyülekezetünket, ahol hitre jutottunk, vagy ahova tartozónak érezzük magunkat. És maradjunk, bátorítsuk egymást. Annál is inkább mondja az ige, mert az idő közel. És nagyon fontos, hogy a fájdalmas szívűeket vigasztaljuk, ha lássuk, hogy ha valaki bajban van, mellé álljunk, vagy tudjuk, hogy régóta nem találkoztunk vele, és megkeressük. Ez mindannyiunk feladata. Mert hogyha ebben a hitben maradunk meg, amit a Biblia mond nekünk, akkor ezt kell, hogy tegyük. Legyünk Jézus tanítványai. Erről majd még később egy kicsit bővebben célunk. Mi a célja ennek az életnek? És ez a harmadik dolog. Hát azt mondja az ige, hogy mindezeknek a célja, amit Isten örömhírként és evangéliumként tárt elénk, hogy van egy új és élő útunk Istenhez, Jézus Krisztus által, és van egy új és élő lehetőségünk új életben járni Jézus Krisztus által, ennek a célja az üdvösség. És hogy az üdvösség itt a földi életben kezdődik, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van már most, üdvösséget nyert. A üdvösség másik oldala pedig, hogy örök életet és örökké való romolhatatlan testet kapunk a mennyben. Tehát a cél az üdvösség. És mindaddig, amíg ez ki nem teljesedik, addig reményteljes és háladó életet kell élnünk ebben a földi életben, ennek a bűnös, töredezett, tökéletlen és fájdalmas valóságában. És ebben a helyzetben mondja az ige, hogy maradjatok meg a hitben, ne sodródjatok el a Jézus Krisztusban való hittől, mert sokan elsodródnak. És amikor azt mondja az ige, hogy ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs bűneinkért való áldozat, az nem azt jelenti, hogy ha valaki hitre jut, és újra elbukik valami bűnében, vagy tisztában van a bűnével, és mégis bűnben él hosszabb, rövidebb ideig, akkor nincs lehetősége bűnbocsánatra. Nem, itt testvérek, a Szentlélek káromlásról van szó. Arról van szó, hogyha valaki megismerte az igazságot, hogyha valaki új életet kapott Jézustól, és ezt az új életet, és mindazt, amit tanult, és mindazt, amiről meggyőződött, ami a hite, azt tudatosan megtagadja, arra nincs bűnbocsánat. Ez a Szentlélek káromlás. Mert úgy, ahogy egyszer tudatosan és személyesen döntést kell hoznod Jézus mellett, és új életet kell kezdened, és követned kell Jézus, mint tanítvány, ugyanúgy vannak olyanok, akik tudatosan és személyesen szakítanak ezzel az életformával, megtagadják a hitet, megtagadják Istent, azt mondják, hogy mindazt, amit hittek és megismertek, az nem igaz, és mindaz, ami jó dolog történt az életben, az nem Istentől van, és elfordulnak ettől az életformától. Erre nincs bűnbocsánat. Erre mondja az ige, hogy akik az igazság teljes megismerése után elbuktak, tehát hitben olyan értelemben szenvedtek hajótörést, hogy elszakadtak a hittől, azoknak többé nincs bűneikért való áldozat. És ugye hozza a példát, hogy gondoljunk el, hogyha az Ószövetség szerint, Mózes törvénye szerint, ha két tanú bizonyít egy bűnt, egy halálra való bűnt, akkor azt végre kell hajtani, akkor mennyivel inkább súlyosabb büntetése lesz annak majd az ítéletkor, aki az Isten fiát, Jézust lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt, enyém a bosszúállásé, megfizetek, és ismét az Úr megítéli az ő népét. Félelmes dolog az élő Isten kezébe esni. Tehát óv bennünket az ige a hittől való elszakadástól, és arra buzdít, hogy inkább erősödjünk meg a Jézusban való hitben, mert közeledik az a nap, és lesznek az életedben olyan események, amik meg fogják próbálni a te hitedet. Lehet, hogy egészen addig, hogy a hittől való elszakadásig sodródsz, de ne engedd ezt, hanem maradj meg a Jézus Krisztusban való hitben, maradj meg abban, hogy Isten jó és szeret téged. Őrizd meg a bizalmad Isten jóságában, keresd a győzelmet bűneid felett. Emlékezz a korábbi napokra, amikor hitre jutottál, amikor az első szeretet tüzében égtél, amikor megtapasztaltad Isten szent lelkének jelenlétét az életedben, hogy krisztusi természet kezd élni benned, másképp gondolkodsz. Épp ezért ne hátrálj meg, ne egyezz ki az eddigi életeddel, ne éljél bűnben, mondva azt, hogy hát te ilyen vagy, te nem tudsz más lenni, ne egyezz ki, hanem keresd a győzelmet bűneid felett, Mert hidd el, hogy mindaz, amit tanultál, amit hallottál, amit megismertél, amit olvastál a Bibliában, az nem azt jelenti csak, hogy ez valami hitigazság, hogyha azt te elhiszed, akkor az igazságot megismerted, akkor a helyes tanítást tudod, és akkor rendben vagy. Ez élet. Ez nem valamiféle száraz tananyag elhívése, hanem az élet. Krisztusban élet van, és ha Krisztussal érsz, akkor élet áramlik beléd, és lehet győzelmed a bűnöd fölött. Krisztus hatalmas erő, és hatalmas hatalom, aki betegeket gyógyított, aki halottat támasztott föl, aki éhezőnek adott enni. Belegondoltál abba, hogy mekkora erő és hatalommal vagy kapcsolatban? Még mindig futsz más forrásokhoz, még mindig csipegetsz más tanításokból, filozófiákból, hogy hát az mellé még oda teszem a Isten hitemet is. Nem, testvérek, egyetlen út van, egy új és élő út van, és ez Jézus. És olyan hatalom és erő van Jézusban, ami minden hatalomnál és erőnél nagyobb. És ezzel törődj, és ezzel legyen személyes kapcsolatod. Légy tanítvány. Miről is van szó? Az, hogy arról, testvérek, hogy a mi hitünk, sőt, a mi Isten tiszteletünk, az nem csupán lélekápolgatás. Nem lélekápolgatás, hanem élet. Ez egy élet és életforma. Amikor Jézus fölment a mennybe, ezt mondta a tanítványainak: menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát nem azt mondta csak, hogy kereszteljétek meg őket, aki engedi, meg tartsatok Isten tiszteletet, ahol felolvassátok az igét, meg imádkoztok, hanem tegyetek tanítvánnyá. És a kérdés szóljon így mindannyiunkhoz, hogy tanítvány vagy? Jézus tanítványa vagy? Akinek a tanítása átfolyik az életeden, akinek követed az útmutatását, akinek a tanítása szerint élsz, mert ez lélek és új élet. Légy tanítvány. Egy út van, új és élő út, amit Jézus készített nekünk Istenhez. És emlékezünk arra, hogy eljön ő, és nem késik. És úgy, ahogy ez igaz lesz, amikor visszajön ítélni élőket és holtakat, az nem lesz túl korán, és nem lesz későn, hanem éppen akkor, amikor kell, amikor az Atya úgy dönt az ő irgalmából, kegyelméből, szeretetéből, hogy most jön el Jézus. Ez a te életedben is így van, hogy amikor ő cselekszik, amikor ő hív téged, amikor mond valamit, és azt mondod, hogy személyesen neked szólt, akkor az nem korán mondja, és nem későn, hanem éppen időben. És arra hív, hogy az ő tanítványa legyél. És hogyha bűn van az életedben, vagy egyenesen igaz rád, hogy bűnben élsz, és nem igaz rád az, hogy Szentlélekkel teljes, erőben élt életet élsz, arra is van gyógyulás és bocsánat. Mert még nem késő, mert még nincs itt az idő, de közeledik az a nap, és még egy igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Ezért ne várj, ezért ne habozz, amikor ezt a nagy kegyelmet hallod. És azok, akik már erősek a hitben, de nagy nehézségeken mennek keresztül, azoknak is szól ez az ige. Amikor látjuk az életünk nagy tragédiáit, vagy látjuk-e világ állapotát, a törvénytiprást, ami folyik, ezt a káoszt és kegyetlenséget, akkor gondolunk mi is sokszor arra, hogy mikor jön már végre ez az a nap, mikor vet már véget Isten ennek az egésznek, mikor lesz már úgy, amint a Jelenések könyve mondja, hogy Isten elpusztítja ezt a földet, tűzben ég el, és újjáterent mindent. És az új ég és új föld azoké lesz, akik Jézus Krisztus gyermekei. Akkor gondolj arra, hogy amiért még ez nem jött el, az egyrészt kegyelem azoknak, akiknek még bűn, bánatra és megtérésre van szükségük. és te neked, aki hitben jársz, neked pedig se céltalan dolog ez, hanem a te hitednek próbája, hogy fölkészítsen arra napra, hogy megerősödve, megtisztulva legyél kész a te eljövendő urad fogadására. Most nyáron hatalmas tűzek pusztítanak a déli féltekén, erdőtüzek föl, főleg hol itt, hol ott hallunk ezekről. Amerikában is volt valamelyik évben egy ilyen hatalmas tűzvész, ahol 16 ezer hektár erdő égett le. És mikor közben több napon keresztül, vagy több héten keresztül próbálták eloltani, végre sikerült egy idő után körül határolni, azaz lokalizálni a tüzet. Ugye ez azt jelentette, hogy sikerült egy olyan védelmi vonalat a tűz körül létrehozni, hogy a tűz onnan már nem terjed tovább. Természetesen minden leégett, ami azon belül volt. Tehát megállították, elhatárolták, lokalizálták a tüzet. De a helyi hatóságok fölhívták a visszatérő lakosok figyelmét. Hát közben 350 lakóház is elpusztult ebben a tűzben. De akiknek megmaradt a ház, azok egy idő után visszaköltözhetnek. Most őnekik szólt a hatóságok figyelmeztetése, hogy bár lokalizáltuk a tüzet, de nincs kioltva. Lokalizáltuk, de nincs kioltva. Még mindig vannak területek, ahol száll a füst, ahol még ég egy része ennek a területnek. És miért mondtam ezt a történetet? Azért, testvérek, mert ez a kép, ez nagyon hasonlít a mi földi életünkre. Azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, és az ő feltámadásával legyőzte a bűn és a halál erejét. Legyőzte a sátán hatalmát. Lokalizálta ezt a hatalmat. Ez nem azt jelenti, hogy ki van oltva, nem azt jelenti, hogy nincs ereje már ebben a világban. Tudjuk, hogy van még ereje. Főleg, hogyha tanítvány vagy, a Krisztus követője vagy, és ott van a szívedben a hála, és az, hogy te tenni akarsz valamit Isten országáért, akkor biztos, hogy fognak támadások érni. Mert az Isten ellenes erő és a hatalom nem hagyja, hogy te csak úgy erővel, meg nagy örömmel szolgálj. Lesznek támadások, és lesznek nehézségek az életben. Tragédiákat élünk meg sokszor a mi földi életünkben. De emlékezz arra, hogy ez a tűz lehet, hogy még ég. Lehet, hogy még nagyon nehéz itt a földi életben Jézus tanítványaként élni, és sok-sok veszteséget, fájdalmat elszenvedünk. De ez a pusztító tűz, az Isten ellenes erő, a törvénytiprás és minden gyalázatos hatalom lokalizálva van, korlátozott a hatalma. És amikor a te dicsőséges Urad visszajön, véget fog vetni ennek. Tehát addig is gondolj arra, hogy célja van a földi életed nehézségeinek. Tartsál ki a hitben, mert egynél több okunk van arra, hogy hálatelt és reményteljes életet éljünk. És ez az ok nem bennünk van, hanem abban, amit Jézus Krisztus tett értünk. És legyél vele szoros és személyes kapcsolatban minden nap, és ragaszkodj ehhez a hitben, amit megismertél, amit Jézus Krisztus hozott. Az új és élő utat, és ő a te főpapod. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Nem késik a te életedben sem, és nem fog késni az ő visszajövetelével sem. Ne hagyjuk, hogy csak úgy ez a kegyelem, csak úgy ott legyen mellettünk, hanem töltekezzünk be ezzel a kegyelemmel. Éljünk ezzel a kegyelemmel, ami Jézus Krisztusban, ami Urunkban megjelent. Mert teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által. Azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által. És mivel nagypapunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, és ragaszkodjunk a reménység hitvallásához, mert hű az, aki ígéreteket tett. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk, drága Istenünk, köszönjük a Jézus Krisztusban megjelent új és élő utat. És ezért járulunk hozzá teljes bizalommal, reménységgel, igaz, tiszta szívvel és teljes hittel, hogy könyörülj rajtunk. Urunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által van bűneink bocsánata. És köszönjük, hogy mindaz, ami elválasztott tőled eddig, aznak nincs ereje és hatalma, hogy megfoszthasson bennünket a te kegyelmettől. Urunk, tudjuk, hogy a mi bűneink, ami tőled elszakadt életünk, mind-mind elválasztott tőled. Ezért jövünk, Urunk, hogy megvalljuk bűneinket. Jövünk, Urunk, hogy te hozzád, te beléd kapaszkodjunk. Urunk, köszönjük, hogy te benned élet van, és életet akarsz adni mindazoknak, akik hozzád jönnek. Köszönjük ezt a hatalmas reménységet. Add, hogy indítson ez bennünket hálatelt életre. Vezessen most is bűnbánatra bennünket, hogy készülünk a te asztalodhoz, a kegyelem asztalához. Urunk, tölts be bennünket a te lelkeddel, hogy megerősödjünk ebben az életben, hogy a te tanítványaidként éljünk. Urunk, te ismersz bennünket személyesen, te tudod, kinek mire van szüksége. Vannak köztünk gyászolók, betegek, magányosak, kétségbe esettek, Urunk, éhesek. Sok-sok bajunk van, Urunk, most is a töredezett, nyomorult világban, de te legyőzted a világot, és bennünk és a mi életünkben is győzedelmeskedhetsz, Jézus. Add meg mindannyiunknak, mindenkinek, amire szüksége van. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy megtapasztaltuk azt, hogy te gondoskodsz rólunk. Hálát adunk, hogy a gabona táblák megadták a termésüket. Lehet, hogy nem olyan termés ez, amit vártunk, de akkor is tudjuk, hogy elég lesz, és hogy lesz miből élnünk, mert ha te nálad, te veled mindig lesz elég. Köszönjük, Urunk, a lisztet, amit az új búzából nyertünk, és az új kenyeret, amit ebből sütöttünk. És köszönjük, hogy ez kifejezi azt, hogy te gondoskodsz, és hogy nem fog senki hiány szenvedni, aki te benned bízik. Hálát adunk ezért neked. És kérünk, Urunk, hogy töltsd be minden szükségünket. Könyörülj rajtunk. Könyörülj magyar népeden. Hallgass meg mindazok imáját, Urunk, akik segítségül hívják a te nevedet, amikor személyes imáinkat mondjuk el most a csendben. Amen. Köszönjük, Atyánk, hogy Krisztusért kegyelmesen meghallgattál bennünket. Amen. És pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Istennek népe, békesség és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.